A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Ez továbbra is a nap vendége. A szerkesztő műsorvezetőt Nagy Károlyt hallják. Folytatjuk a Kapu Tiborral és Cserényi Gyula űrhajósokkal még október 14-én rögzített beszélgetést a Bálna rendezvényközpontban a Turizmus Summiton kérdeztem őket.
Említetted az oroszokat, lehet rólattok tudni, hogy a kiképzés alatt oroszul tanultatok. Szükséges a kínaiul tanulni szerintetek?
Ez egy nehéz kérdés. Azt tudjuk, hogy a nemzetközi űrállomáson kívül az egyetlen űrállomás jelenleg a földkörüli, alacsony földkörüli pályán az a kínaiaknak az űrállomása. Úgyhogy ez egy igazán nehéz kérdés a jelen helyzetben. Azt is tudjuk, hogy Kínának a népessége elképesztően magas, és technológiailag pedig az űrtechnológiának a csúcsán vannak ők is. Én azt gondolom, hogy az angol jelenleg még mindig azért a legelérhetőbb nyelv a világon, de azt is tudjuk, hogy a minél több nyelvet beszélünk, annál biztosabb lábakon állunk, bárhol járunk a Földön, és lehet, hogy az űrben is.
Úgy fogalmaznék, hogy ha nem is életbevágóan fontos jelenleg, de egyre több és több okot látok arra, hogy az ember megtanuljon kínaiul, vagy mandarinul. Kína elképesztő módon fejlődik, nem csak a lakosság, hanem a befolyása is egyre nagyobb és nagyobb. Elég az elektromos autókra tekinteni, és magára az autópiacra tekinteni. Nem kell egészen elmenni a világűrig, ahhoz, hogy ezt érezzük. De a világűr az például egy nagyon szép példája mégiscsak annak, hogy ők mennyire gyorsan tudnak haladni. Régen elhagytuk már azokat a korokat, amikor valamire azt mondtuk, hogy kínai, tehát más volt, tehát hamis, tehát rossz minőségű. Ez manapság már egyáltalán nem igaz. Igen, sok technológiát ezzel kezdtek. A mai kínai űrtechnológia egyébként orosz technológián alapszik mondjuk 80%-ban és 20%-ban amerikain. Nem véletlen, hogy amikor megnézzük a Tiangongot, a kínai űrállomást, oda olyan rakétákkal mennek fel, ami 99%-ban Soyuz rakéta, de amikor már benézünk az űrállomásra, az 99%-ban ISS kinézetű. Mert nagyon jól megtanulták azt, hogy mik voltak ebben az iparágban és ebben a kutatási ágazatokban az alapok, és ők ezt könnyedén tovább tudták vinni. Sokan mondják azt, és én ezzel egyetértek, hogy a második űrverseny vagy a következő űrversenynek a korszakában élünk. Az első amerikai és Szovjetunió között volt a 60-es években. Magát a Holdra szállást azt persze megnyerte Amerika 69-ben. Előtte minden mást majdnem a Szovjetunió, ugye első ember Gagarinnal a világ körül. Előtte még ugye 4 évvel 57-ben az első műhold, Lajka kutya, aztán első űrséta. Ezek mind szovjet érdemek, és aztán jött Amerika Neil Armstronggal, ami egy hatalmas eredmény volt, és ezzel elkezdődött egy békésebb időszakkora, és 75-ben már, jól mondom 75-ben, akkor már Apollo-Soyuz dokkolás volt, és megtörtént a két nemzet közötti első kézfogás, az első handshake az űrben, most van önnek 50 éve. Úgyhogy most nem ez a szituáció. Most egyre több jel mutat arra, hogy Amerika és Kína versenyez egymással, és szintén arra, hogy ki tud hamarabb visszamenni a Holdra. Én most eléggé úgy látom, hogy 50-50.
Mindjárt folytatjuk egyébként azzal, hogy vajon csak állami vállalatok privilégiuma, ez egyre inkább látszik, hogy egyébként nem, főleg az Egyesült Államok részéről. Előtte még az érdekelne, hogy mennyire, ha már itt Neil Armstrong szóba került, mennyire hisztek abban mondjuk, hogy ilyen 5-6 éven belül, de legyen 10, ez a bűvös 10, a 10 év mindig messze van, hogy a Holdra szállást azt újra megismerjük, vagy az Egyesült Államok, vagy Kína, hát mondjuk Oroszország most nem biztos, de a két nagy nemzet közül valamelyik.
10 éven belül egészen biztos. A jelenlegi kínai tervek azt mondják, hogy 2030 előtt mennének vissza. A jelenlegi amerikai tervek 2029-et mondanak. 2029 az nagyon necces. Ugye ez már csak 4 év múlva van. Az Artemis 2 küldetés úgy néz ki most már tényleg, hogy 2026 februárja körül, 2026 tavaszán tényleg elstartol, sok-sok év várakozás és csúszás után. De ugye semmiképpen sem szeretném bebecsülni ezt, mert abszolút nem erről van szó, de ez még nem Holdra szállás, ők megkerülik a Holdat. Az Orion űrhajó, amivel mennek, az Artemis 1 küldetésben megkerülte ember nélkül a Holdat, most ugyanezt megcsinálják emberrel, és Artemis 3 lesz az, amikor leszállnának a Holdra. De amíg addig eljutunk, addig össze kell rakni még egy SLS rakétát, addig össze kell rakni a Starshipet, és ugye a Starshipon kijelölve erre, mint landoló eszköz, a Holdra, úgy, hogy a Starshipnek a 11. repülése az most volt egyébként a tegnapi napon, amikor felveszük ezt a beszélgetést, és idén már nem is fog repülni, a legközelebbi az jövő tavasz, és nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy amikor egy új technológiai újításról van szó, egy új technológiát alkalmazó rakétáról van szó, akkor mennyi idő, amíg a NASA azt mondja, hogy rendben, akkor ez most már repülhet emberekkel is. A Falcon 9-es rakéta az 2016-ban szállt le a saját lábára először, akkor már bőven hordozgatott ki hasznos terheket, szatelliteket és hasonlókat ki az űrben, mondjuk talán 2014 óta, de nem akarok nagy butaságot mondani, és csak 2020 évekkel később az első olyan alkalom, amikor embereket is vihetett. 2020 óta persze ez már nagyon gyakori, mi is ezzel mentünk, de amíg a NASA azt tudja mondani, hogy ez eléggé biztonságos ahhoz, hogy emberekkel mehessen, az rengeteg idő. Úgyhogy én szkeptikus vagyok a következő pár évvel kapcsolatban, de a következő mondjuk 10 évvel kapcsolatban szinte egészen biztos, hogy visszatérünk a Holdra.
Gyula, szerinted inkább 5 vagy inkább 10 év, vagy mennyire kell hozzá víz? Mert egyébként volt például egy olyan misszió, amiben a még magyar cég is részt vett, a Pulis Space-nek az úgynevezett vízszimatolója. Hát olyan túl jól nem sikerült az a misszió, de az viszont egyértelmű, hogy vízre mindenképpen szükség lenne ahhoz, hogy nem mondjuk pár órát legyen ott valaki, hanem mondjuk napokat, heteket, vagy bármi ott történhessen.
Ez abszolút a jövőnek a kérdése lesz, hogy a helyi alapanyagokat hogyan tudják felhasználni, és a víz az ilyen egyik rendelkezésre álló helyi alapanyag, amitből kvázi üzemanyagot is tudunk készíteni, és ezért célozzák egyébként meg ugye azokat a déli krátereit a Hold felszínének, amiben azt feltételezik, hogy óriási mennyiségű fagyott víz áll rendelkezésre. Szerencsére, idézőjelben a szerencse, az amerikaiak és a kínaiak is pont ugyanazokat a területeket próbálják meghódítani. Ez adja meg a külön savaborsát talán a jelenlegi versenynek. Abszolút egyetértek a Tibinek az okfejtésével. Ez tényleg az a helyzet, hogy talán most ebből a szempontból egy kicsit Kínának áll a zászló. Biztos, hogy a következő 5 évben belül, vagy 5-10 éves időtartamban már biztosan lesz sikeres holdi küldetés, emberes holdi küldetés. Az természetes, hogy folyamatosan mennek most már azok a szondák, azok a teszteszközök, amik akár egyébként piaci alapon is, tehát kereskedelmi küldetéseken keresztül is, ugye ez a Pulispace-nek a szimatolója is hasonlóan jutott el a Holdra. Ezek mind azt mutatják, hogy mekkora fejlődési potenciál van egyébként, hogy ennyire már egészen kisebb cégek is el tudnak jutni egy ilyen küldetésre, és ki tudják próbálni az eszközeiket. És azt gondolom, hogy az ilyen próbák azok, amikből egyébként később óriási lehetőségeket tudnak kovácsolni maguknak. Úgyhogy biztos, hogy lesz rá lehetőség, ez a jövőnk, ez hajtja egyébként az űrszektort jelenleg, de azt is tudjuk, hogy bármi, amit ők ott csinálnak, vagy bármilyen kísérletet hajtunk végre, bármilyen eszközt fejlesztünk, annak lesz a földi életre való pozitív hatása, és azt gondolom, hogy ez amit nagyon fontos szerintem Tourism Summit kihangsúlyoznunk, hogy itt minden az űrkutatásban, az minden a földi lehetőségeket is fejleszti, akár ilyen a növényfejlesztési kísérlet, amivel hosszú távú űrutazásokra készülünk, de az a földi növényfejlesztés, növénytermesztést is neki is lehetőséget ad, hogyha csak egy olyan reziliens növényfajt próbálunk kifejleszteni, ami egy sivatagosabb körülmények között jobban növekszik, mint mondjuk a hagyományos társai. Úgyhogy az a helyi energiaforrás felhasználás az egy óriási lehetőség, ennek viszont óriási hatása lesz a földi körülményeken is.
Végezetül mennyire látjátok azt, hogy inkább állami cégek kezében marad, tehát egy NASA, egy orosz űrhivatal, egy kínai űrhivatal kezében a fejlesztés, vagy mennyire érződik az pont az amerikai úttörő szerep miatt, és hát Kínában ugye sokszor a jó ég tudja, mi történik. Szóval, hogy Európát pedig még nem is említettük, azért van európai űrkutatás is. Igen. Tehát, hogy előre törnek majd a magáncégek, pontosan azért, mert ott van megfelelő tőke hozzá, és megfelelő, nem tudom, kíváncsiság, vagy merészség?
Meg akarat. Én azt gondolom, hogy egy egészséges mix a legjobb válasz. Persze egy klisés válasz és megúszós válasz is lehetne, de igyekszem megindokolni. Nem azt mondom, hogy nem lesz, de nehezen elképzelhető olyan magánvállalat, aki a nap végén nem a profitot fogja előnyben részesíteni, hanem azt mondja, hogy én szívesen kidobok erre mondjuk egy 10 millió dollárt, mert kutatás, és megnézzük, hogy ebből mi jön ki. Nagyon-nagyon nehéz ezt elképzelni. A végén egészen természetes módon a magánvállalatoknál a pénz fog beszélni, és ez így van rendjén. Amikor arról beszélünk, hogy a NASA, vagy az Európai Ügynökség, ugye ESA, Japánban a JAXA, ezeknek mi lesz a szerepe? Én azt gondolom, hogy az innováció driver szerep, tehát az, hogy ők nyomják előre a technológiát, az idővel talán meg fog szűnni, de mindenképpen le fog lassulni, és az ő szerepük át fog állni egy még jobban kutatói fókuszú szerepre és szabályozó szerepre. Rettenetesen fontos az, hogy ezek az ürügynökségek, akik hatalmas tapasztalattal rendelkeznek, most már 60-70 éves tapasztalata, ők ott legyenek a teljes infrastruktúrának, a teljes ökoszisztémának kvázi a csúcsán, és azt mondhassák, hogy igen, ez biztonságos, ez mehet, ez megfelel a standardoknak, megfelel a követelményeknek, és ez mehet, vagy ezen még javítsatok. Pont azért, mert a nap végén a legtöbb esetben tényleg emberi életekkel fogunk játszani. Úgyhogy elképesztően fontos lesz az ő szerepük éppen a tapasztalat miatt, és pont azért, mert magáncégnek a kutatási fókusz az eléggé nehezen elképzelhető. És akkor ott van az egyenlet másik oldala, a magáncégek, akik viszont manapság már eléggé tőkerősek, és az ő saját fejlesztési kultúrájuk megengedi azt, hogy elképesztően gyorsan iteráljanak, és elképesztően gyorsan innováljanak. A SpaceX kevesen gondolják, de ez egy szoftvercég. Elon Musknak a története úgy kezdődött, hogy kifejlesztette a PayPal-t, megalapította a PayPal-t, és el is adta. Ebből a pénzből alapította a Teslát, egyébként a SolarCity-t és a SpaceX-et is. De neki egy szoftver mentalitása van. Amikor még pár éve agile workflow-król meg hasonlókról beszéltünk, az azt jelentette, hogy két hetente vannak sprintek, két hetente úgy tervezünk szoftvert, hogy eljutunk addig, ameddig, megnézzük, hogy mik a hibák, és azokat a következő kettő hétben kijavítjuk. A SpaceX totál így működik, csak rakétákkal. Ők nekik egyáltalán nem probléma az, hogy millió dolláros hardvereket robbantgatnak fel. Ugye nekik ezt nem kell megindokolni a publikum felé, hiszen a saját, kvázi a saját tőkéjükkel játszanak, ez persze nem teljesen igaz, mert rengeteg NASA megrendelésük is van, tehát a nap végén ott is van bőven állami tőke, vagy állami megrendelés, de megengedhetik maguknak azt, hogy sokkal-sokkal gyorsabban fejlődjenek. Mert teljesen más a fókusz a kettőnek, és hogyha ezt egészségesen használjuk, hogyha kihasználjuk a magáncégeknek a gyorsaságát, és ugye kíváncsiságát, ahogy mondtad, de mellé tesszük azt, hogy az emberiség, mint ugye kutatásfókuszú terület kapcsán, az emberiség hogy fog előre haladni, akkor mindenképpen szükség lesz az egyenlet másik oldalát, tehát az állami szereplőkre. Úgyhogy nem nehéz ebbe belegondolni tényleg, hogy mindkettőre van szükség, de nagyjából részemre az indoklás.
Én ebből a szempontból egy dolgot emelnék ki, ami szerintem kiemelten fontos, az a biztonság kérdése, és ebben viszont a óriási szerepe lesz az állami szereplőknek. Az a biztonság kérdése, amit megszoktunk az elmúlt körülbelül 20 évben, hogy az űrrepülés az biztonságos. Ez azért van, mert az elmúlt összes iterációban bármi történt, vagy csak majdnem történt, mindent kivizsgáltak, és mindent nagyon alaposan kijavítottak, pótoltak, megtették azokat a szükséges lépéseket, hogy ezek ne történjenek meg. A mi Tibinek a küldetése, az Axiom 4-es küldetés, és ezért csúszott heteket, mert találtak olyan apró hibákat a SpaceX rakétán, az űrállomáson, de korábban már a Dragon kabinon is, amelyek nem feltétlen jelentettek volna hibát, volt, ami feltétlen jelentett volna problémát, de volt, ami nem biztos, hogy jelentett volna problémát, de mégis inkább kijavítják. Ezt a mentalitást csak az állami szereplők tudják biztonságosan vállalni, a piaci szereplők nem. Vagy legalábbis rizikóval fogják vállalni, hiszen nekik ugye költség, a költséget próbálják spórolni, stb. Tehát itt lesz szerintem egy óriási felelőssége van a piaci szereplőknek ebben, és egyúttal az állami szereplőknek pedig egy óriási feladata az, hogy ezt a biztonságosságot, ezt az elvárást, ezt megköveteljék. A Kínával kapcsolatban meg csak annyit, hogy ugye a kínaiak azért haladnak ilyen elképesztően profin és nagy léptékben, mert náluk ez a kevert rendszer van. Az állam része a piaci szektornak is, vagy a piaci szektor az államnak, ezt nagyon nehéz ugye pontosan definiálni, de ők azért tudnak egyébként indítani és fejleszteni. Náluk ez a különleges helyzet van, de az viszont nem biztos, hogy a legjobb út.
Nem tudom, hogy az indiaiak néznek-e minket, őket most kihagytuk rájuk, nincs is idő. De lehet, hogy majd a jövőben velük is foglalkozni kell, hogyha az űrkutatásban olyan eredményeket érnek el. Így összegzésként nem tudom, hogy létezik-e ilyen, de meddig tervezitek, hogy maradtok, ha van ilyen, az űrhajó szakmában?
Én 36 éves vagyok, úgyhogy körülbelül egy 40 évet azért szívesen maradnék. De én szerintem ez nem az a fajta, ez nem, nem csak egy munka, ez egy hivatás. Annak ellenére, hogy nem repültem, a mentalitásom az, habár a Földet nem láttam kívülről, és ez a tapasztalat nekem nincs meg, de azt gondolom, hogy megvan az a mentalitásom, hogy én ebben szeretnék a következő beláthatatlan ideig dolgozni. Elképesztő sokat tanultunk az elmúlt években, sokat dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és szeretném ezt a lehető legjobban kamatoztatni mindenki javára.
Igen, rengeteg energia van ebben az elmúlt három évben, viszont rengeteget nyertünk is vele. Nagyon jó kapcsolatrendszerünk alakult ki, rengeteg vidám pillanatunk van, nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértünk szerintem mindketten, ami azt jelenti, hogy tényleg megszerettük ezt a szakmát, és ez az egyik talán legfontosabb pillére a következő okfejtésnek. A másik meg az, hogy tényleg látjuk azt, hogy az egész űrkutatás és űripar előtt csak felfelé van. Legalábbis a következő 10-20-30 évben mindenképp. Mindenki nagyjából 6-9%-os piaci növekedést prognosztizál évente, és rengeteg, ez talán a pénz és piaci része, viszont rengeteg olyan megoldatlan rejtély van, amit még dolgozhatunk, és ez pedig a kutatás része. Ugye Marsra is azért megyünk vissza, vagy a Marsra is azért megyünk el.
De jó lenne,
hogyha már ott járnánk, hogy az életet kutassuk, és rájöjjünk arra, vagy megtaláljuk azt, hogy csak a Földön alakulhatott ki, vagy nem, ugye ez a legnagyobb kérdése az űrkutatásnak jelenleg. Úgyhogy tényleg rengeteg mindent tudunk még ebben a szektorban csinálni, dolgozni mindketten. Amit még szeretek mindig kiemelni, hogy a Hunor során tettünk egy úgynevezett nyílt felhívást, ami azt jelentette, hogy volt pár olyan kísérlet, amivel mi elkezdtük a programot, viszont rengeteg olyan jött be időközben, amire azt mondták az egyetemek, azt mondták magyar vállalatok, kutatócsoportok, hogy nézzétek, nekünk lenne egy ilyen ötletünk, nézzük meg, hogy együtt tudunk ezen dolgozni. És ebből lett a nap végén 25 kísérletünk. Kutatók százait győztük meg arról, akik új szereplőként lépnek be az űrkutatásba. Nem is gondolták volna még ők sem 5 évvel ezelőtt, hogy űrbéli kísérleteket fognak csinálni és létrehozni, akikkel szemben mi most felelősséggel tartozunk. Nekik rengeteg embernek közülük, rengeteg kutatónak közülük megjött ehhez a kedvük, látják benne a sikereket, érzik a motivációt, amikor egy tudományt űrszócskával kezdünk, mondjuk űrpszichológia vagy űrjog, akkor mindenki érzi azt, hogy ez valaminek a csúcsa. Ezért érdemes felkelni reggel kutatóként. És több százan vannak most már ilyenek itthon, legyenek akkor ők több ezren, sőt még többen. Mi tényleg látjuk azt, hogy felelősséggel tartozunk irántuk, és nem szabad őket cserben hagyni, és mindeközben szeretnénk tényleg a következő generációt is inspirálni, akikből majd tényleg több ezrek lesznek majd a későbbiekben.
Hát nekem még galaxisnyi kérdésem lett volna, rengeteg mindent meg szerettem volna kérdezni, de ez volt sajnos az időnk. Kapu Tiborral és Cserényi Gyulával beszélgetünk, köszönjük, hogy rendelkezésre álltatok, és hát további jó előadásokat, további jó ismeretterjesztést, meg hát ki tudja, talán még egyszer egy jó küldetést, ha erre
adod. Legyen így.
Szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Az elmúlt 35 percben tehát a két magyar űrhajóssal beszélgettünk, a mikrofonnál Nagy Károly volt.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.